16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bagdi Gábor főpolgármester helyettessel Osvai Péter beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mári Rádió stúdiójában Bagdi Gábor, Budapest főpolgármester helyettesét. Arról beszélgetünk, hogy hogyan alakult ez az életút, mi vezetett ide, illetve mi voltak a meghatározó mérföldkövek az életében, életedben, mondhatom így, hiszen mi jól ismerjük egymást a farkasréti plébániáról. A piarista gimnáziumban kezdted a, hogy úgy mondjam, szakmai pályafutásodat. Miért éppen erre az alma máterre esett a válasz? Én gondolom a szüleid választása annak idején.
Hát igen, először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát jó kérdés. Bennem is sokszor fölmerült, hogy kerültem a piarista gimnáziumba. Hát azért én nem voltam akkoriban annyira érett gyerek, hogy magam hozzam meg ezt a döntést. Már kétségkívül egy emlék kötődik a gimnázium választáshoz. De objektív akarok lenni, akkor igazándiból a szüleimnek meg a családomnak volt ebben nagy szerepe. Édesapám is egyházi iskolában járt, ő a bencésekhez. De hát a bencések akkoriban, amikor én gimnáziumba kezdtem járni Budapesten, nem rendelkeztek gimnáziummal. Ugyanakkor az egyik nagybátyám amúgy is piarista szerzetes volt, ami szintén egy egyértelmű kötődést jelentett. És hát én, mint hogy a családban két testvérem van, a második középső voltam, és egy bátyám van, aki nem két évvel idősebb, ő már a piarista gimnáziumban járt akkoriban, hát eléggé kézenfekvőnek és szinte természetesnek tűnt, hogy én is oda menjek.
Nem volt ebből valami hátrányotok?
A kezdet az volt, amiből én még keveset értettem, hogy amikor szüleim úgy döntöttek, és persze engem is bevontak a döntésbe, de hát nyilvánvalóan nem én voltam a meghatározó döntéshozó, hogy menjek a piaristákhoz. Akkor volt egy kedves osztályfőnöknöm, aki valamilyen rejtélyes okból kedvelt engem, és beívta a szüleimet. Hát ő maga viszonylag jó káder volt akkoriban, hogy az ilyenkor lenni kell és lenni szokott. És hát kedvesen és udvariasan, de tényleg jó szándékkal figyelmeztette, hogy minthogy ő szeret engem, és úgy érzi, hogy egy elnézést, hogy tehetséges, meg értelmes gyereknek látott, hogy nem kár-e értem, hogy egy ilyen süllyesztő pályával ma tesznek, hogy a piaristákhoz fogok járni. Tehát ennek mennyi volt az előzetes élményem. Hát még egyszer mondom, mint hogy a bátyám oda járt, tehát ez a döntés már bizonyos értelemben korábban megszületett. Nekem csak úgy ez volt az első ilyen furcsa emlék, hogy talán ez mégse egy teljesen mindennapos, hogy mondjam, gimnáziumválasztás. Később persze ez tudatosodott bennem, mert 4 évet jártam a gimnáziumba, és hát akkoriban ez teljesen szinte, hogy megvoltak bizonyos fajta állami szabályozók erre vonatkozóan, lehetett tudni, hogy jogi pályára nem lehet menni, legalábbis nappalin. A tanári pályák szintén el voltak zárva, közgazdásznak se vesznek föl általában embereket. A műegyetem viszonylag nyitott volt, hiszen az ideológiai egy semleges pálya. Az orvosegyetemnél pedig szintén kialakultak hüvelyk új szabályok, hogy nagyon magas pontszámmal fölvesznek, de általában munkás származásúakat könnyebben, értelmiségi származásúakat 1-2 év kihagyással, de úgy volt egy olyan kialakult gyakorlat, hogy lehetett már tudni, hogy lehet esetleg egyetemre bejutni, nyilván van sokkal nehezebben, mint bármilyen más pályára.
Aztán ugye a közgazdasági egyetemen folytatódott a pályád, hát mondod, hogy most az előbb, hogy a közgazdasági pálya az annyira nem volt feltétlenül a kedvezményezett pályák közé sorolható, egy piarista gimnáziumot végzett embernek annak idején, hogy sikerült mégiscsak elvégezni ezt.
Igen, most mondhatnám azt, ami szintén igaz lenne, hogy bizonyos értelemben dacból jelentkeztem oda, de volt egy nagyon gyakorlati megfontolásom is, hogy a világéletemben egy olyan, ahogy László Miska tanárunktól, aki a piaristáknál az egyik kedvenc tanárom volt, elmagyarázta nekünk annak idején, hogy ez a világ úgy van teremtve, hogy az energia minimumra törekszik, és hogy minden dolgot igyekszik úgymond megoldani mindent a legkisebb energiával, és aztán be sok igazsága van, legalábbis én ezt magamra érvényesnek tekintem, tehát lehetőleg az ember igyekszik egy problémát úgy megoldani, hogy a legegyszerűbben, legkönnyebben, és a legkevesebb körülményességgel. És hát ebből azt következett volna, hogy nem menjek közgazdásznak, mert tudni való volt, hogy közgazdásznak nem vesznek föl. Csak ugye én meg praktikus voltam, és hát akkoriban a felvételi rendszer úgy nézett ki, hogy a harmadik évvégi két felvételi tantárgyegye, meg a negyedik évvégi két felvételi tantárgyegye volt a meghatározó, amiből 20 pontot lehetett összeszedni, és egy speciális érdeklődésem kapcsán, én matekból és töriből voltam amúgy is a legjobb, és az ment nekem a legkönnyebben, és hát ez illeszkedett, a közgazdasági egyetem felvételje illeszkedett ez a legjobban, meg ez a szakma is, amelyikben ugye az elméleti, a matematikai, mert azért egy rendes közgazdasági képzésben komoly matematikai képzés is van, és hát a humán elemek is egyszerre jelennek meg. Úgyhogy én jelentkeztem büszkén a közgazdasági egyetemre, ahol el is értem igen magas pontszámot, amit aztán utólag egy picikét lecsökkentettek egy fél ponttal, mert hát mégse lehet egy piarista diáknak maximális pontszáma. És hát így elértem 19,5 pontot végül hivatalosan a 20-ból, és megkaptam a kedves levelet, hogy nem vesznek föl. Hát ez olyan érdekes volt, a dolog érdekessége kettős volt. Az egyik az, hogy nem egy forma levelet kaptam, hanem akkor Berenté Iván volt a rektor, és a saját kézzel írott kedves elutasító levelet kaptam meg, és közben megtudtam, hogy az egyik kedves általános iskolai osztálytársamnak meg 11,5 ponttal fölvették. Hát ez volt, hogy a kérdésed, amit az elején föltettél, hát ez egy tanuló lecke volt, ebből sokat tanultam, de szerencsém volt, mert mindez 76-ban történt, és hogy nem 76 nyarán volt talán egy találkozó, azt hiszem, hogy igen, Kádár elvtárs ellátogatott a pápához, és ennek eredményeképpen bizonyos enyhülés következő évben bekövetkezett, és ennek lett az az eredménye, hogy ugyanaz a pontszámmal a következő évben engem fölvettek. Ez nyilván valóan nem rajtam múlott, hanem a világ változott meg közben.
Nem is kellett akkor...
Nem is kellett, ez tulajdonképpen már a elutasító levélben benne volt, hogy nem kell új felvételit tennem, újra jelentkezhetem. Hát nem is nagyon lett volna értelme, mert minek jobb pontot nem lehet elérni. Hogy mondjam, ez bevezetett engem a akkori szocialista világ valóságába, sokat tanultam belőle. Nem mondom, hogy csupa jó érzéssel töltötte, de komoly tanulságokkal járt.
Milyen ambíciókkal kezdtél neki a közgazdasági egyetemnek? Milyen elképzeléseid voltak, vagy mi szerettél volna lenni?
Reálisan nézve akkor én még arra figyeltem, hogy első körben, hogy tudtam oda bekerülni, és utána elkerülni azokat az árgus és gyanakó tekinteteket, amik engem ott körülvettek, mert hát ott azért nem örültek nagyon sokan, különösen a politikai gazdaságtan, ugye az volt akkor a klasszikus marxista tanszéken, hogy itt egyházi iskolás ide bekerült, tehát azért néhány mesterséges buktatót oda beépítettek, úgyhogy első időszakban az volt a fő feladvány, hogy ezeket valahogy itten kikerülni, és rendesen szocializálódni a közegbe, de ez később semmi gondot már nem okozott, különösen úgy, hogy én alapvetően inkább az elmélet irány felé érdeklődtem, és a matematikai abba szűk csoportba kerültem, aki alapvetően a matematikát vette föl fő iránynak, az pedig az ideológiától egy fokkal.
Jó, értem. Tehát ez magyarázza azt, hogy aztán később a tudományos pálya felé mentél tovább.
Hát igen, ez ennek egy logikus íve volt, hogy az ilyen matematikai modellezés, matematikai módszertan az egy kicsit predestinálta is az embert, hogy ilyen makró és elméleti jellegű dolgokkal foglalkozzon a későbbiekben.
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági Kutatóintézetében tevékenykedtél.
Érdekes történet volt egyáltalán, hogy kerültem az akadémiához. Meg kell említenem Szakolcai György nevét, aki szintén egy bencés diák volt, és aki elég meglehetősen jó nevű közgazdász volt, és létrehozott egy önálló ilyen kutatócsoportot, hozzá kerültem, az ő irányítása alá kerültem be, és hát elég jó nevű csapatba kerültem így be. nagyon sokat tanultam abban az időszakban, és hát így 8 évet eltöltöttem a makrogazdasági modellezéssel és kutatással, ami egy jó iskola volt mindenféle szempontból, már csak azért is, mert hát elég sok ilyen nemzetközi konferencián részt vettünk, meg publikáltunk, tehát a tudományos kutatás új gyakorlatait azt ott értelmszerűen megtanultuk. 90-ben volt egy nagy váltás, ami azért már több éve utána volt, amikor tulajdonképpen történt egy rendszerváltás Magyarországon, és azért az sokunkat, akik ilyen háttérrel rendelkeztek mindén, azért nagyon megérintett, hiszen egy új világ kezdődik, vagy reméltük, hogy lesz egy teljesen új világ, egy teljesen más világ, és hát sokunkban olyan vágy élt, hogy ez a új világ legyen sokkal jobb, mint a régi, és akkor természetesen mindenkibe fölmerült az, hogy neki kell-e személy szerint ebbe tennie valamit, van-e neki saját magának feladata, vagy nincs. És hát a rendszerváltásnál ugye sokan, akik még emlékeznek, hát pontosan tudják, hogy nem arról volt szó, hogy fölkészült egy másik új elit éveken keresztül, hogy majd átveszi a hatalmat, hanem hirtelen jött a rendszerváltás, bizonyos értelemben felkészületlenül érte a rendszerváltókat is.
Bocsánat, itt te kutatással foglalkoztál, közgazdasági trendeket kutattál, mint kutató sem sejtettetek semmit a rendszerváltásból magából, vagy nem lehetett azért következtetni arra, hogy ez előbb-utóbb ez így változni fog?
Hát abból nem követ, vagy legalábbis mi azon a területen, a makrogazdasági modellek területén abból ez nem következett, mert annak a közgazdasági rendszernek a nehézségeit és kvázi fönntarthatatlanságát lehetett igazolni, de ezt már korábban is lehetett igazolni, és a rendszer mégsem omlott össze. De hát itt ez valójában nem egy gazdasági, hanem sokkal inkább egy politikai összeomlás volt. A gazdasági részét még évekig lehetett volna húzni, hiszen Magyarország már akkor is ugye hitelből finanszírozta magát, néhány évig még el lehetett volna hitelezni, csak nyilvánvalóan akkor még nagyobb adósságállomány lett volna az öröksége a rendszerváltóknak. Nyilván biztos voltak olyan tudományágak, ahol ez talán jobban érezhető volt, de én globálisan azt éreztem, hogy szinte mindenki számára meglepetés volt, hogy pont így és ilyen gyorsan történtek a folyamatok.
Hogy élted meg a rendszerváltás utáni időszakot? Ugye utána te a Népjóléti Minisztériumban tevékenykedtél, voltál kabinetfőnök is, illetve helyettes államtitkár. Mennyiben érezted, hogy tudsz hozzátenni a rendszer megváltoztatásához?
Hát ha itt szabad még egy mondatot, hogy kerültem oda, ez tipikus és jellemző volt, hogy volt egy rendszerváltó elit, aki ugye akkor az MDF vezetésével alakult egy új kormány, és nem voltak tulajdonképpen olyan emberek, akik arra predestinálódtak, hogy a új rendszernek a vezető kormányzati pozícióit betöltsék. És hát adottak ugye akkor miniszterek, és a miniszterek kerestek maguknak olyan embereket, akik tudtak segíteni a munkában. De hát nem volt könnyű, mert azért alapvetően a minisztériumok hivatali állománya az ugye egy jó szocializálódott közeg volt, ami ugye a pártállam alatt működött értelemszerűen, vagy valamilyen elvi kötődésből, vagy érdekből, nagyon sokan ugye a pártállam rendszerének részesei voltak, és aki oda bekerült új miniszterként, vagy irányítóként, egy vadidegen általa nem ismert közegbe került be, hiszen nyilván a rendszerváltásnál nem a korábbi embereket nevezték ki minisztereknek, tehát bekerült egy olyan helyzetbe, amit nem ismert, nem látott át, és hát nem is uralta, mert ugye alatta a nagy tömeg, a nagy folyam az ugye egy örökölt stáb volt, és nyilván bizalmi embereket is kerestek, és nekem ugye Surján László, aki a népjóléti miniszter, keresett meg, hogy ő keres embereket is, mennék-e oda. És akkor némi gondolkodás után vállaltam, hogy bemegyek mellé a minisztériumba dolgozni, és hát aztán, hogy az ember elkezd dolgozni, nyilván egyre jobban átlátja a helyzetet, és hát akkor tud előre haladni, és egyre több mindent csinálni.
Mi volt a konkrét feladatod ott akkor a Népjóléti Minisztériumban?
Hát az elején nyilván csak a miniszter munkáját segíteni, aztán később kabinetfőnökként már gyakorlatilag már úgy segíteni, hogy az egész kormányülésekre való fölkészítést, az egy más világ volt még, mert ugye akkor három párt alakította a koalíciót, és a kormányülésen ugye akkor a Surján László előbb-utóbb KDNP elnöke is lett, akkor nyilvánvalóan neki nem csak a népjólét ügyeit kellett képviselni, hanem a párt ügyeit is. és hát itt elsősorban nekem itt volt különösképpen feladatom, hogy a gazdasági ügyekben, mert a népjóléti tárca tulajdonképpen a mostani 2010 utáni Orbán kormány kivételével a legszélesebb portfóliójú ilyen humán tárca volt. Nagyon széles területekkel, akkor is ott volt a nyugdíj, egészségügy, a mostanihoz képest talán a kultúra és az oktatás az, ami nem tartozott oda. De egy nagyon széles vertikumú terület volt, ami illet is ugye a keresztény demokratákhoz, abban az értem, hogy az emberhez közeli területek. Ugyanakkor viszont hát szakember hiány volt ott is. És őt abban is segíteni kellett, hogy olyan ügyekben is állást tudjon foglalni, ami hiába széles a tárca portfóliója, de ami ezen kívül eső dolgok, és hát ilyenek ugye a gazdasági kérdések nyilvánvalóan nem tipikusan a Népjóléti Minisztériumban dőltek el, de hát egy koalíciós párt vezetőjének nyilvánvalóan ezekbe is kellett, hogy véleménye és álláspontja legyen, hám is a részletekben, de a globális irányokban, tehát ez is egy fontos feladat volt, hogy ebben is segíteni kellett őt. Aztán később magam is helyettes államtitkár lettem, különböző területeket vittem. Amit itt el lehet mondani, hogy arra voltam büszke, hogy azt a új minisztériumi vezetést a régi bürokrácia, tehát a régi stáb, aki a minisztériumban dolgozott, természetesen volt egy rész, aki nagyon nem szerette politikai okokból, de azok, akik szakmailag nézték az embereket, akkor kialakult egy viszont jó és normális kapcsolat, tehát nem a régi és az újak közötti ellentét, hanem egy bizonyos fajta megbecsülés, hogy hát ezek az emberek igyekeznek, jó irányba akarják vinni a dolgokat, és nem voltak ilyen nagyon súlyos belső konfliktusok, hanem egész egészséges és normális együttműködéssel a szakemberek szaktudását, ugye a tárcavezetés figyelembe vette, hogy azok jó irányba mentek, és másfelől meg azokat a célokat, amiket a minisztérium vezetése megfogalmazott, azt meg igyekeztek kiszolgálni a hivatalban dolgozók.
Mi volt neked, vagy volt-e új tapasztalatod az a kapcsolatban, hogy egy tudományos kutatói, nagyon elvont elméleti pályáról kerültél be gyakorlatilag a politika sűrűjébe, mert hogy oda kerültél, hogy miben volt ez új, vagy miben új volt egyáltalán, vagy magától értetődően bele tudtál akkor
hát ez,
illeszkedni?
Jó a kérdés, ezen ilyen formában még nem gondolkoztam, de értelemszerűen teljesen más a két közeg. Mert az egyik közegben az ember kutatóként, pláne ugyan stratégiákkal foglalkoztam, meg hosszú távú modellekkel, az ember megálmodik valamit, aztán fog történni valami, és majd 10-15 év múlva kiderül, hogy mi valósul meg belőle, tehát ott a valósággal való szembesülés, annak az időtávja egészen más, mint egy politikában, ahol gyakorlatilag az ember ma hoz egy döntést, és lehet, hogy holnap abból valamilyen kormánydöntés születik, és néhány hónap múlva egy parlamenti döntés, akkor a dolog máshogy fog az ország működési rendje, lehet, hogy csak egy kis szeletben, de más lesz, mint korábban. Tehát sokkal gyakorlatiasabb, sokkal közvetlenebb. A jogalkotással való kapcsolat is, meg az emberek problémáival való kapcsolat is, mert Népjóléti Minisztériumban szintén értelemszerűen a legkülönbözőbb egyéni problémák is mind megjelennek, előjönnek, hiszen sokan odafordulnak segítségé.
Teljesen le is állítottad a tudományos pályádat, vagy
hát
a tevékenységet?
Teljes mértékben, teljesen. Persze így ezt így visszamenőleg mondani rosszul hangzik, de hát azért akkor az egy akkora kihívás volt, ami nem csak, hogy korábbi munkahelyekre való visszadolgozást tett lehetetlenné, hanem bizonyos értelemben nehézséget okozott akár a családi életben is, mert hát annyi munka és feladat volt, hogy hát az nem 8 órás munkaidő volt, hanem sokkal több, úgyhogy az ember igyekezett mindent leghatékonyabban intézni, hogy jusson ideje mindenre, de csak nyilván a legszűkebb feladatokra jutott.
Ugye aztán banki területre, illetve ingatlanfejlesztési területre kerültél. Gondolom itt a kormányváltás, vagy a politikai változás tette ezt szükségessé.
Hát igen, igen.
És hogy nem mentél vissza aztán a tudományos pályára?
Hihetetlen gyorsan megváltozott a világ, ugye 90 és 94 között. Amikor én elmentem tudományos kutatónak 82-ben, akkor, és az is mentem el többek között, mert a fizetésekben gyakorlatilag nem volt különbség, mert 10%-on belül voltak a fizetések a gyárakban, üzemekben és az elméleti kutatóhelyek között. Ez elég minimális különbség, hogy akkor presztízsben lehetőségekben, elismertségben, meg nyilván az akadémiai kutatóintézeteknek kiváló és kiemelkedő pozíciója volt, az akkoriban úgy tekintettek arra, mint valamilyen fajta jó értelembe vett elit. Tehát ne rossz értelembe vegyük, csak akik inkább elméleti kérdésekkel foglalkoznak, és próbálják valami módon vizsgálni, hogy mi a tendő. Ez volt 82-ben, akkor közben a tudományos pályának még úgy megvolt a súlya, de 90 után, a rendszerváltás után a hangsúlyok eltolódtak a mindennapi tevékenységre. Az akadémiai rendszer is kezdett átalakulni. Tehát a tudományos pályá, ja, és hát azt ne felejtsük el, hogy akkor a katasztrofális pénzügyi és gazdasági helyzetet örökölt az Antal kormány, akkor megszorítások voltak mindenütt. Nyilvánvalóan ez elsősorban mindig azokat a területeket érinti, ahol nincs közvetlen hátránya a megszorításoknak. Tehát a kutatói feltételek és a kutatói pálya megítélése jelentős mértékben megváltozott 4 év alatt. És mint hogy én közben mást is csináltam, azért úgy éreztem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezek után 4 évig benne voltam a gyakorlatban, hogy valóban nekem az ideális cél, hogy csak elmélettel foglalkozzam. Úgyhogy ez fölmerült opcióként, de nem emellett döntöttem. Nem is volt könnyű elhelyezkedni, mert ugye azért szocialista rendszer után volt egy rendszerváltó kormány, utána lett egy hatalmas baloldali győzelem, ahol az SZDSZ még beszállt megsegíteni a MSZP és Horn Gyula vezette kormány. Nem voltunk túl népszerűek, ezt el kell mondani, hiszen kilógtunk abból a rendszerből, és ezért kvázi akkor kellett egy olyan közbűső területre elvezni, ami a politika világától messzebb van. Ennek a nehézsége az volt, hogy ugye én makró szinttel foglalkoztam, ami ugye az elméleti szint, és hogy itten voltál szíves hivatkozni rá későbbiekben, meg amikor már egy mérnök banknál, igaz, hogy ott még stratégiai területen voltak feladataim, de utána később elmentem egy mérnökiroda gazdasági vezetőjének, és utána meg ingatlan fejlesztő cégeket vezettem, külföldi vegyes, aztán csak kizárólagos külföldi tulajdonban lévő cégeket, tehát mondjuk úgy, hogy a makró elméleti dolgokból egyre inkább a gyakorlati ügyek felé vitt az élet.
Miért éppen a bank, és miért éppen az ingatlan fejlesztés felé?
Az igazság az, hogy erőteljesen hiszek a gondviselésben, úgyhogy nekem tulajdonképpen egy konkrét döntésem volt 1990-ben, hogy beszállok-e a politika közeli életbe. Utána volt még egy fontos döntésem, hogy nem szállok ki, akkor, amikor jó megkereséseket kaptam, ugye még amikor a minisztériumban dolgoztam, de akkor úgy éreztem, hogy ugye a ciklust végig kell dolgozni, mert az ember valamit elvállal, vigye végig. És utána már egy darabig nem én voltam döntési helyzetben, hanem az élet adta, hogy mik a lehetőségek. Tehát a lehetőségek szűkek voltak, és mindig a lehetőségek közül kellett választani. Nem tette föl nekem senki azt a kérdést, hogy én mit szeretnék, és válasszak, hanem úgy, amik adottak, abból kellett.
Egyébként, ha már itt tartunk, hogy te mit szeretnél, melyik vénádat érzed erősebbnek? A kutató, politikus, a gyakorlati közgazdász.
Hát ezek szerintem valahol itt keverednek. Ami bennem még 1990 után fogalmazódott meg, és amit tulajdonképpen ma is érzek, az az, hogy van egy nagyon érdekes, hogy mondjam, van egy politikai vezetés, amit politikusok szoktak ugye vezetni, és vannak a szakmák. Most ez 90-ben volt a legélesebb, amikor a politikai vezetés és a szakmák között igazándiból nem volt kapcsolat, és amit mondott a politikus, azt vagy nem értette a szakma, vagy nem akarta érteni, és amit mondott a szakma, azt nem értette a politikus, vagy nem akarta érteni. Én tulajdonképpen azt érzem a legerősebb oldalamnak, hogy mind a két attitűdöt magamévá tudom tenni, és 90 után ez egy nagyon fontos feladat volt, hogy kvázi lefordítani az egyiknek, érteni a szakmát, hogy mit akar, lefordítani arra a nyelvre, amit a politikusok beszélnek, és arra az érdekrendszerre, amiben ők mozognak, és vice versa. Ez egy akkoriban egy viszonylag ritka adottság volt, mert annyira elvált a kettő egymástól. De meg kell, hogy mondjam, hogy ez a különbség ma is megvan, ez úgy tűnik, hogy végigkíséri a politika és a szakmák kapcsolatát. Tehát én legerősebbnek azt az adottságomat érzem, hogy nem elsősorban politikusként, hanem politikusokat is megértő szakemberként a kettőt össze tudom hozni.
Bagdi Gábor főpolgármester helyettessel Osvai Péter beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.